Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös műsora. A mikrofonnál a Mediátor két stratégiája, Cibóka Gabriella és Dankó Bence.
Köszöntjük a hallgatókat.
A mai fő témánk a Z-generációról szól, illetve arról, hogy hogyan kell megszólítani a Z-generációt. Sziget Ágnes, a Magyar Telekom Employer Branding specialistája lesz a vendégünk. Aztán nem állunk le a Z-generációval, a Z-generáció média használati szokásairól fogunk beszélni a rövid hírek alatt. Lesz szó arról, hogy a Coca-Cola milyen hatósági kalandokon ment keresztül, akár itt Magyarországon, akár Szingapurban, és végül, de nem utolsó sorban szó lesz Baranyi Krisztina időközben megválasztott ferencvárosi polgármester kalandjáról a Magyar Telekommal.
Nem fizette be a telefonszámlát?
Majdnem, ennél szerintem sokkal izgalmasabb és romantikusabb ez a történet, de akkor erre visszatérünk néhány perc múlva. De most kezdjük akkor a Coca-Cola kalandjaival, méghozzá kezdjük a magyar kalandjaival.
Igen,
mi is történt a Coca-Colával Magyarországon?
Igen, tettek a Pest megyei kormányhivatalban egy lakossági bejelentést. A bejelentés ügyében az érdi járási hivatal járt el, és kiszabott egy 500.000 forintos fogyasztóvédelmi bírságot, mert úgy ítélték meg az indoklás szerint, hogy a Love is Love kampány plakátjai károsították a fiatalkorúak erkölcsi fejlődését. Egyszerűen nagyon elcsodálkoztam a dolgon, hogy a érdi járási hivatal ezek szerint föl van szerelve szemiotikus szakemberrel. Ez ilyen eléggé meglepődtem én ezen az ítéleten, meg egyáltalán azon is, hogy egy fogyasztóvédelmi ítéletet az erkölcsel hoznak összefüggésbe. Meg én abban sem vagyok igazából biztos, hogy van-e olyan tanulmány, amelyik így az erkölcsi fejlődést a egynemű párok látványával összefüggésbe hozza. És másrésztről pedig azért azt mindenképpen a Love is Love kampány következményei közé kell sorolni, hogy alkalmazott a keresztény oldalnak is a megszólalásra, és ezek közül a megszólalások közül ki kell emelni Hodász András atya és a Papok titkos élete nevezető YouTube csatorná gazdájának a kampányát, aki a God is Love nevezető kampányt indította el, amit azért emelnénk ki, mert egyébként egy teljesen pozitív és befogadó üzenetet helyez a kampány középpontjába.
Igen, az volt az igazán brilliáns ebben, hogy nem a márka mellé állt a videóanyagában, amivel erre reflektált, hanem egy ilyen nagyon pozitív üzenetre hegyezte ki. A szerelemről beszél, illetve kiszól ő is a saját célcsoportjának, a hallgatóinak, hogy hogyan tudnának ők is akár lépést tartani ezeken a platformokon, és egy ilyen abszolút pozitív üzenetet eljuttatni szélesebb körökhöz. Illetve van ennek egy szintén tudományos aspektus, hogy vajon feltetjük magunknak a kérdést, hogy van-e olyan tanulmány, ami arra a következtetésre jutott, hogy a fiatalok erkölcsi fejlődését bármilyen plakát, ahol egy nemű párokat vagy azonos nemű párokat lát, az befolyásolja bizonyos irányba.
Hát én nem tudok ilyen tanulmányról, de hogyha bármelyik hallgatónk tud, akkor ez mindenképpen küldje be a posta fiók kalambunkba.
Jobbat mondok ennél, a Trend FM Viber és SMS száma 0672-942-942, ide várjuk tehát ezeket a tanulmányokat.
Illetve
aki üzenetben, aki tud ilyen tanulmányokat.
Lehet, hogy rövidek lesznek.
Az tökéletes nekünk. De akkor menjünk is tovább a Coca-Cola kalandjaival, amely Szingapurban folytatódik, ahol betiltották minden cukros üdítő reklámozását. Hát igen, mondjuk, ha ez Amerikában történik, mert akkor az amerikai társadalommal is nagyon nagy baj lenne, mert ott még a vizet is cukrozzák.
Azért Magyarországon is azért sok gyártó meg sok márka keresztben nézne egy hasonló intézkedésre. Nagyon fogyasztóbarát, edukatív megoldás, színkódokat kell használni a csomagoláson, hagyományos reklámfelületeken nem lehet cukros üdítőket meg cukros italokat reklámozni. A csavar a történetben, hogy a Coca-Cola üdvözölte a döntést, mondván, hogy igazából az eddigi kommunikációkon nem kell sokat változtatni.
Tehát lehet-e másképp reagálni egy ilyen szankcióra?
Valószínűleg amúgy nem, mert hogy a fogyasztói oldalról is egyre inkább én azt gondolom, hogy megnőtt az igény az ilyen fokú transzparencia iránt, hogy egyre érettebbek a fogyasztók olyan értelemben, hogy szeretnék tudni, és igénylik is, hogy mi van a termékben, és milyen arányban osztanak meg az összetevők. Tehát, hogy ilyen módon nem váratlan egy ilyen reklámot szabályozó intézkedés.
Menjünk tovább Baranyi Krisztina kalandjára. A Magyar Telekom kommunikációs igazgatója levelet írt Baranyi Krisztinának, Ferencváros időközben megválasztott polgármesterének, és ebből idéznék röviden. Mi a Telekomnál szeretjük a magenta szint, ezzel különböztetjük meg magunkat a versenytársainktól. És akkor felsorolja, hogy van magenta póló, reklám, stb. Örülünk, hogy önnek is tetszik ez a szín, de szerintünk sok kedves ügyfelünk számára megtévesztő lehet, ha ön is ezt használja a hirdetéseiben. Tudjuk, hogy markáns és jó szín, de kérjük, váltson egy másik árnyalatra.
Ebből a helyzetből, vagy kommunikációs helyzetből, hogy van egy Baranyi Krisztina, egy kicsike én márkácska, aki így alapvetően ilyen PR, meg hírek, meg politika vonalon valamilyen irányba épült, és van a Magyar Telekom, Európa egyik legismertebb, legelismertebb technológiai és kommunikációs márkája.
Leginkább használt.
És egyik leginkább használt márkája. Ez a kettő, ez szerintem nem annyira érdemes így.
Tehát ágyúval verébre, azt akarod mondani.
Nem is az, hogy ágyúval verébre, hanem igazából Baranyi Krisztina kockáztatott ezzel. Tehát, hogy ő felrakja ezt a szint, amit a fogyasztók a Telekomhoz kapcsolnak, ha valaki periférikus látásra látott valami magentát, nem fog megnézni a Baranyi Krisztinát, az ő üzenetét és az ő arcképét, hanem így siklik tovább, mert éppen egyetlen egy Telekom ajánlat, vagy egy Telekom plakát nem fogja érdekelni, mert nem akar új okostelefon sem, meg nem akar magenta egyelő fizető sem lenni, tehát, hogy igazából a Telekom márka felfogásán nagyon sokat nem oszt, vagy nem szoroz, maximum az lehet, hogy attól retteg a Telekom, hogy így valaki azt látja ebbe bele, hogy a Telekom a Baranyi Krisztinát támogatná. Telekom meg értelemszerűen, mint a tűztől, legalábbis ezen a szinten próbálná távol tartani magát a politikától.
Kérdés, nem lett volna egyszerűbb egy közleményt kiadni, hogy bár ez a helyzet, hogy a színhasználat hasonló, mi nem álltunk be egyetlen politikai kampány mögé sem, pont, és ezt kidobja az MT-re, és aztán mindenki ott csámcsog rajta, ahol akar.
Pont, ezt szerettem volna mondani én is, hogy azzal, hogy egy ilyen üzenetet jutatott el Baranyi Krisztinához Kutas István. Adott esetben, hogyha megtörténik ez, amit te mondasz, akkor nem is tudnánk Baranyi Krisztináról, hiszen nem került volna be a közbeszédbe, nem kapták volna föl a tömegmédiumok, és pont a stílus volt az, ami igazán problémás volt ebben az egész üzenetben, vagy figyelemfelhívásban.
Ugyanakkor azért az is megvan, hogy a Baranyi Krisztina sem volt rest így kirakni ezt a saját Facebookjára.
Hát te rest lettél volna? Bocs, egy ekkora magas labdát nem fogsz lecsapni.
Hát egyrészt igen, másrészt meg igen, a Baranyi Krisztinának egy jó alkalom volt arra, hogy ő megmutassa, hogy ő mennyire laza és jó fej, és hogy tud viccelődni egy ilyen vállalati kommunikációs merevkedésen. De hogy igazából ez egy jó kérdés, hogy ez mennyire oké, hogyha neked küldnek egy levelet, akkor te ezt így publikba kirakod a Facebookra. Én nagyon remélem, hogy a Baranyi Krisztina az egyeztetett előtte a Telekommal és Kutas Istvánnal, hogy a levelezésünket ugye kitehetem publikusba, mert ugye...
Szerinted azt mondták, hogy igen?
Egyébként még az is elképzelhető, hogy igen. Igen.
Fú, ezt nem tudom, mire alapozod.
Hát azért, mert a Telekom is szeretné azt megmutatni, hogy ő igazából ezzel a levéllel elhatárolja magát.
Hát akkor az happy end, nem?
Csak így tovább. Transzparens kommunikáció.
Menjünk is rá a Z-generációra és az Y-generációra, a média használati szokásokra, social media platformok népszerűsége és használatának gyakorisága. Hát azért erről lehet mit. Mióta ugye van képernyőidő, meg képernyőidő mérő a telefonunkban, azóta azért nagyon sok mindent megtudunk saját magunkról is.
Te mit tudtál meg magadról?
Én azt, hogy sokkal kevesebbet kell nyomkodnom ezt a vacakot.
Melyik applikáció volt?
Nem akarok róla beszélni, menjünk tovább. Nem rólam van most szó.
Egy hetes a Whistle nevezetű amerikai kutatócégnek a felmérése, amiben azt vizsgálták, hogy a Z-generációk és az Y-generációsok különböző platformokat a TikToktól a Snapchaten át egészen a YouTube-ig milyen gyakran használják, és azok voltak így az izgalmas megállapításaink, hogy a Facebook és a Facebook Watchon kívül igazából nincs nagy különbség a két generáció média használati, közösségi média használati szokásai között.
Mi ebből a következtetés?
Ahhoz képest, hogy tényleg ilyen klasszikus tipológiával megyünk, hogy van ez a generáció, ami itt kezdődik és itt ér véget, és a másik itt kezdődik és itt ér véget. Ugye az születési évek szerint vannak feloszva, viszont viselkedési mintában, illetve social media felületek használatában ilyen markáns különbség nincsen a kettő generáció között.
Nincsen ilyen generáció fetisizmus, nem érzitek? Mert azért ez is azt mutatja, hogy igazából olyan nagy elhatárolódás nincs.
De egyébként tehát, hogy az egész generációzás az egy ilyen forró téma, és a szakértőnkkel következő beszélgetésben azért erre ki is fogunk térni, hogy mennyire helyes ezeket a generációkat ilyen homogén célcsoportonként, meg homogén tömbönként kezelni. Ez a kutatás, ez elég jól mutatja azt, hogy YouTube-ozni napi szinten a Z generáció és az Y generáció napi szinten YouTube-ozik, viszont például az Instagram TV, ez mind a két generáció esetében leginkább havonta ritkán nézik. A Snapchat az nyilván a Z generáció esetében népszerűbb, de például a TikTok használat az is nagyon-nagyon hasonló mintát mutat a Z generáció és az Y generáció tekintetében.
És ha már generáció fetisizmus van, akkor rá is repülünk a következő témánkra. A Z generációra irányuló munkáltatói márkaépítés lesz a témánk. Rebrief. A vendégünk Sziget Ágnes, a Magyar Telekom munkáltatói márka specialistája. Szervusz!
Sziasztok!
Igen, és azért döntöttünk úgy, hogy meghívunk téged a műsorba, mert látszik az, hogy a Z-generáció körül van egy ilyen nagy pezsgés, mindenki a Z-generációt akarja megérteni, és van egy csomó nagyon izgalmas előítélet, meg ilyen általános megállapítás velük kapcsolatban, ilyenek, hogy nem annyira kitartóak, hogy nekik a social media mindenük.
Egyet visszalépnék, mielőtt erre válaszolok, mert szerintem alapvetően nem csak a Z-generáció körül van egy ilyen óriási hype, hanem a generációk körül általánosságban. Tehát, hogyha visszagondoltok, akkor mondjuk 5 évvel ezelőtt az Y-generáció volt ugyanennyire hype-olva, mint most az Z, és én azt gondolom, hogy picit túl is van ez gondolva. Tehát, hogy reagáljak ezekre a sztereotípiákra, én azt gondolom, hogy míg vannak jellegzetességei minden generációnak, a személyiségtípusok, tehát hogy egy embernek milyen a hozzáállása például, sokkal inkább meghatározza azt, hogy ő milyen munkavállaló, mint az, hogy melyik évben született. Ő nekik az, hogy reggel azzal kezdik, hogy végigpörgetik az Instát, az egy teljesen természetes dolog a mindennapjaiknak a része, míg az idősebbek azért ezt tanulják.
De ez egy munkáltatói márkaépítésekor, ez gyakorlatilag a csatorna használatot, hogy hol akar amiket megszólítani, ott van jelentősége. Ezen kívül van még máshol jelentősége vajon?
Mivel nagyon sok információt kapnak a social médián keresztül, ezért nagyon sok dolgot érnek meg spamként. Sokkal jobban szelektálnak, és ez ránk is hatással van. Tehát nekünk sokkal jobban kell figyelni azt, hogy munkáltatói márka szempontból mit mondunk nekik, mennyire vagyunk hitelesek, mennyire vagyunk konkrétak, mert át fognak rajtunk pörgetni, hogyha nem tudjuk elkapni a figyelmüket.
És most mondtál is egy általánosságot így az Z-generációval kapcsolatban, hogy mennyire fontos nekik a hitelesség. De azért kanyarodjunk vissza ott, ahol elkezdted, hogy nem is biztos, hogy érdemes a generációkat ilyen homogén célcsoportokként kezelni, hanem vannak egyéb attitűdök, amikre érdemesebb a márkaépítést alapozni.
Abszolút. Tehát én, amikor egy kampányt tervezek, akkor soha nem abban kezdek el gondolkodni, hogy most akkor a Z-generációra kapcsolatos sztereotípiákat előveszem. Egyébként nagyon érdekes, hogy a legújabb kutatás, ami azt mérte, hogy a fiatalok mi alapján választanak munkahelyet, azt mutatja, hogy például nagyon fontos számukra a stabilitás. Ez teljesen ellentmond azzal, ez is egy érdekes kérdés, mert hogy a vállalat stabilitása, tehát nem azt várják, hogy ők egy munkahelyre elmennek dolgozni, és onnan mennek nyugdíjba, hanem azt szeretnék tudni, hogy az a cég az egyrészt nem fog csődbe menni holnap, másrészt pedig, hogy ők nekik lesz egy tervezhető munkájuk. Tehát például nem az van, hogy egy nap 4 órát kell dolgozniuk, mert éppen nincs feladat, míg másnap jön egy óriási projekt, és 16 órát kell ülniük az irodában. Nekik fontos az, hogy tudják az életüket tervezni. Náluk ez a munka-magánélet egyensúly, ez már inkább integráció, tehát ők már nem szeretnék ezt a kettőt annyira szétválasztani, viszont egy teljes életet akarnak élni, tehát minden területen a legtöbbet szeretnék kihozni az életükből.
Az, hogy ez az igény megszületett, ez annak is köszönhető, hogy munkaerőhiány van, és már évek óta ezzel küzd a magyar munkaerőpiac, vagy egész egyszerűen ez egy generációs sajátosság?
Én azt gondolom, hogy ez minden generációnál jelen van, csak minden generáció egy picit másként értelmezi. Ahogy elkezdett terjedni az a munkáltatók körében, legalábbis egy bizonyos iparágakban, hogy egyre rugalmasabban állnak például a munkaidőhöz, vagy lehet távmunkázni. Ez egyrészt egy reakció is, de egy gerjesztő történet is, hiszen ezek a fiatalok azt látják már, hogy például egy freelancer úgy osztja be az idejét, ahogy akarja. Ők is ezt várják el.
De közben meg egyrészt tetszik neki a freelancer életmód, másrészt meg egy stabil nagy márkát szeretne maga mögött tudni, harmadrészt erre is akartunk rákérdezni, és pont jó, hogy így feladódik, hogy közben a startuposkodás az is egy ilyen szexi dolognak számít, hogy akkor legyen szép kanapé, meg sörcsapa az irodában. Ezek a dolgok így hogyan állnak össze igazából ilyen egységbe?
Ez egy nagyon nagy kihívás, ezt abszolút jól látod. Egy nagyvállalatnál szerintem nagyon fontos az, hogy a nagyvállalati stabil keretbe valahogy bele kell integrálnunk ezt a kicsi startup-szerű rugalmas működést. Tehát például ugye a Magyar Telekom egy elég stabil nagyvállalat, hogy az egyik legnagyobb munkaerőpiaci szereplő itthon. Ugyanakkor a kultúránkban egyre jobban előre tör ez a rugalmasság, amiről itt szó van. Tehát nálunk nyilván vannak munkakörök, ahol nem lehetséges, de a legtöbb munkakörben például biztosított a rugalmas munkaidő és a home office. És nekik ez a fontos, hogy tudják, hogy tervezhetően kb. Átlagosan napi 8 órát dolgoznak, vagy lehet, hogy egy heti átlagot nézik, viszont ő akarja beosztani azt, hogy ezt mikor teszi meg.
A nagyvállalati munkahely és a stabilitás utáni vágy, ez nem ilyen kelet-európai sajátosság, hogy egy olyan környezetben, ahol a anyagi alapokat megteremteni nehezebb, ott jobban keresel egy olyan munkahelyet, ahol számíthatsz nagyobb fizura, tehát hogy emiatt így az ilyen kisebb vállalkozásoktól, vállalkozóktól óckodt.
Biztos, hogy ez is benne van, de nem lehet kizárólag erre fogni, mert egész Európában ez a stabilitás ott szerepel a top 10 legfontosabb szempont között, amikor az emberek munkahelyet választanak, a fiataloknál is, és az idősebb generációnál is.
Ha mondjuk 10 év múlva nem lesz munkaerőhiány, akkor ez a szakma vajon átalakul, vagy belső márkaépítésre kezd el fókuszálni?
Erre két részben válaszolnék. Egyrészt igen, munkaerőhiány az van, főleg bizonyos iparágokban, bizonyos piacokon. Tehát például Magyarországon nincs annyi IT-s, amennyit föl tudna venni a piac, ezért például az IT-szektorban elképesztő munkaerőhiány van, és nem úgy működik, hogy mint régen a HR-esek szelektálják a CV-ket és kiválasztják, hogy akkor kit vegyünk föl, hanem nekünk kell megkeresni a jelöltet, és nekünk kell kvázi meggyőzni, hogy ő akarjon nálunk dolgozni. Vannak olyan iparágok, ahol ez kevésbé van jelen, de például az IT-ban nagyon erősen. Az, hogy mi lesz a munkáltatói márkaépítéssel akkor, hogyha nem lesz munkaerőhiány, ezt nehéz megmondani, nem tudom, hogy ilyen lesz-e valaha. Tehát olyan szinten alakul át a munkaerőpiac folyamatosan, jön a mesterséges intelligencia, jönnek olyan új digitális skillek, amiket tudni kell az embereknek, és emiatt mindig új készségekre lesz szükség, és nem biztos, hogy ezeket az új készségeket a munkaerőpiac olyan ütemben valaha le fogja tudni követni, hogy egyszer a HR-es azt mondhatja, hogy én most hátradőlök, mert tele van a piac olyan emberekkel, akik rendelkeznek a legtrendibb tudással. De még a belső márkaépítésre reflektálnék, az most is nagyon fontos. De szerintem az nagyon lényeges, hogy amikor munkáltatói márkaépítésről beszélünk, akkor nem csak egy toborzás támogató külső kommunikációs aktivitásról van szó, hanem ugyanolyan fontos az, hogy akiket megtaláltunk, azokat utána elkötelezzük és megtartsuk. Nagyon sokan mondják, hogy a megtartás az új toborzás.
Neked vannak kedvenceid, kedvenc gyakorlataid, kampányaid a munkáltatói márkázás területéről?
Hoznék egy saját példát, természetesen. Sem, mert ez pont a kifejezetten fiatal generációknak szólt, és a 24 órás kiválasztás névre hallgatott, és ennek az volt a legfontosabb insightja, hogy a fiatalok nagyon az instant megoldásokra rá vannak állva. Online rendelnek mindent, ami gyakorlatilag azonnal készhez kapnak, és ha valamit nem így tudnak megoldani, akkor már elégedetlenek. Viszont ugye a toborzásban van egy úgynevezett time to hire, tehát eltelik legalább mondjuk 4 hét, onnantól kezdve, hogy egy jelölt jelentkezik egy pozícióra, odáig, hogy fölvesszük, és ez a mai fiataloknak már annyira nem tetszik, és nagyon sokat
beszélgetve.
A 4 hét nem tetszik?
Már a 4 hét sem, igen. Tehát, hogy ők tényleg annyira pörögnek, hogy ők nem szeretnek várni arra, hogy a HR-es mikor hívja őket vissza. Oké, leadtam a jelentkezésemet, akkor haladjunk, tehát kvázi ez a hozzáállás. És a Telekomnak ugye az egyik fő célkitűzés, hogy megmutassa azt, hogy a digitális eszközökkel jobbá, könnyebbé, egyszerűbbé lehet tenni az emberek életét, és mi azt gondoljuk, hogy ez a toborzásban és a munkakeresésben is érvényesül, és azt mondtuk, hogy mi igenis hiszünk abban, hogy 24 óra alatt meg lehet oldani azt, hogy a jelentkezéstől a szerződés átadásáig lebonyolítsunk egy toborzási folyamatot, és ezt meg is csináltuk online eszközökkel, felvettünk 24 óra alatt 27 darab új gyakornokot.
Mi darab?
Hát 27 pozícióra, fogalmazzunk így, 27 új gyakornokot.
Ennek a generációnak fontos, hogy az anyagiakon túl is értelmes munkát végezzen, vagy legalább a munkahelye értelmes tevékenységet végezzen. Tehát tényleg így, hogy így találod ezt valóban, másrészt meg, hogy azt is tapasztalod el, hogy a társadalmi felelősségvállalásos dolgokra, jótékonykodásra tényleg érzékenye ez a generáció.
Ezt ketté bontanám, mert az valóban így van, hogy nagyon fontos, hogy legyen egy misszió, amiért ők tudnak dolgozni, nagyon fontos, hogy azt érezzék, hogy értéket tudnak teremteni, és ennek vannak szintjei, van egy olyan szintje, hogy ő, amikor a nap végén hazamegy, akkor azt érezze, hogy aznap teremtett operatív szinten valami értéket, és van egy olyan szintje, hogy egy olyan márkának dolgozzon, akinek a társadalomban van missziója. Mint ahogy nekünk ugye az a missziónk, hogy jobbá tegyük az emberek életét a digitális technológiával. A társadalmi felelősségvállalás az akkor tud lenni egy megkülönböztető pont, és akkor érzékenyek rá, hogyha nagyjából két munkáltató ugyanazt a package-et kínálja nekik. Tehát, hogyha elé tesznek két szerződést, a pozíció ugyanolyan izgalmas, a vezető ugyanolyan jó fej, de mondjuk az egyik az egy nagyon társadalmilag felelős cég, a másik pedig nem, akkor fogják azt választani, aki társadalmilag felelősebb, de azt látjuk, hogy nem ez a legfőbb kiválasztási szempont.
Nemet mondanak a vállalati autókra, vagy azért a dízel kombi Mondeo az jöhet?
Nem tudom, az Z-generáció szerintem ott még nem tart a munkaerőpiacon, hogy autókra igent vagy nemet kelljen mondaniuk, hiszen ők még most lépnek be a piacra, de azt látjuk nálunk a saját céges flottánkon, hogy a környezettudatosság az előre tört, tehát az elektromos hibrid autók, azok gyakorlatilag átveszik az uralmat a céges flottában, tehát erre érzékenyek az emberek.
Köszi, hogy bejöttél ma hozzánk.
Én köszönöm.
Hölgyeim és uraim, Sziget Ágnessel beszélgettünk, a Magyar Telekom Employer Branding specialistájával, és ennyi fért már a Rebriefbe, ami jövő héten is lesz. Köszönjük a figyelmet, és további jó rádiózást, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velősen.